Tisztelettel köszöntöm Önöket, egy kis figyelmüket szeretném kérni. Tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Nemzeti Levéltár, Veszprém megyei levéltárának a családtörténeti kutatási továbbképzésének a soron következő előadásán. Számomra a második előadásán. Bizonyára Önök közül sokan részt vettek az előző alkalommal Jakab Réka kolléganőnknek a bevezető előadásán. A mai alkalommal ennek a folytatását hallhatják. Az előadás sorozatunk a Magyar Nemzeti Levéltár 7. Ziglen családtörténet kutatás projektjének a keretein belül valósul meg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. És jelen második előadásunkban a családtörténeti kutatás, mondhatni gerincét képező anyakönyvi kutatást, illetve az anyakönyveknek a kutatási módszertanát, történetét szeretném Önöknek felvázolni, és az előadásnak az utolsó harmadában pedig egy speciális területéről a családtörténet kutatásnak, a nemesi családoknak a kutatásáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani Önöknek. Remélem, hogy azok számára is lesznek új információk és hasznosítható adatok, akik már a családtörténet kutatásban nem kezdőként, hanem már gyakorlott kutatóként folynak bele, illetve folytatják. Az előadásomban elsőként az anyakönyvezésnek a történetét szeretném áttekinteni. Erről az előző alkalommal Jakab Réka kolléganőm egy vázlatos áttekintést már nyújtott. Én a legkorábbi időszaktól szeretném először kicsi részletesebben felépíteni az anyakönyvezés történetét napjainkig, és aztán napjainkig eljutva, pedig ahogy a kezdő családtörténet kutató kezdi a munkáját, jelen korunktól, illetve az általunk családi hagyományból és családi iratokból ismert személyektől kezdve visszafele haladunk az időben, és így az anyakönyveknek a módszertanát, illetve a kutatási metódusát, technikáját próbálom felvázolni. Ezt követően pedig a nemesi családokról, családoknak a kutatásáról és az ehhez kapcsolódó forrásokról lesz szó. Elsőként, hogy az alapoktól induljunk, az anyakönyveknek a fogalmát, illetve az anyakönyv fogalmát szeretném Önökkel tisztelni. Alapvetően ez egy latin szónak a magyar megfelelője, tükörfordítása, matrika vagy matrikula szónak a megfelelője. Alapvetően egy vallási, társadalmi, illetve valamilyen szintű közösségnek a nyilvántartása. Alapvető általános értelemben a születéseknek, házasságkötéseknek és a halálozásoknak a nyilvántartása, de ezen kívül nagyon sok egyéb típusú anyakönyv is létezik. Itt két anyakönyvi kivonatnak a képét láthatják. A baloldali az egy napjainkban használatos, illetve egy rendszerváltás előtti anyakönyvi kivonatnak egy képe látható. Ebből Önök bizonyára tudják, hogy az anyakönyvek azok hivatalos okiratok, a belőlük származó kivonatok pedig szintén jogérvényesítéshez használatos okiratoknak minősülnek. Azonban ez a családtörténet kutatás szempontjából most nekünk ugye mellékes. Az anyakönyvezésnek a kezdeteivel induljunk Európában, hogy honnét is indult az anyakönyvezésnek a kialakulása, bevezetése. A kereszténységben kell keresnünk, és az európai keresztény kultúrában a gyökereit. A középkor embere számára azonban nem a ma talán fontosabb születéseknek, keresztedéseknek, illetve házasságkötéseknek volt a fontosabb a nyilvántartása, hanem az elmúltaké. Ezek nem törvény által lefektetett előírások voltak, hanem plébániák, illetve szerzetesi közösségek érezték fontosnak azt, hogy az elhunyt tagjaikat, az egyházközségnek a tagjait, illetve a szerzetesi közösség tagjait egy bizonyos lajstromban, nyilvántartásban, halott jegyzékekben rögzítsék. Ez a középkor emberre számára talán azért lehetett fontos, mivel a keresztény ember számára a legfontosabb a cél elérés az az üdvözülés, és hát ugye vélhetőleg szenté vált személyeknek a nyilvántartása miatt lehetett fontos. Azonban a középkor során nem született olyan központi, országos vagy nagyobb regionális rendelkezés törvény, ami előírta volna az anyakönyvezésnek a használatát és törvény szerinti betartatását. Igazából ami ténylegesen kiváltotta az anyakönyvezés szükségletét, az pont a 16. században a reformációnak a hatása, ellenhatása volt. A katolikus egyház reformáció irányzatainak a törekvésére a tridenti zsinaton adott választ, amely egyrészt az ellenreformációnak nevezett folyamat, illetve a katolikus megújulásnak is a színtere volt. A római katolikus egyháznak az egyik legnagyobb hatású zsinatáról van szó, a tridenti zsinatról, 1545 és 1563 között ülésezett, amelynek az utolsó évében, 1563-ban rendelkeztek az anyakönyvezésnek a bevezetéséről. És nagyon érdekes, hogy nem a halálozásoknak a nyilvántartása volt ekkor már az elsődleges, mint a középkor embere számára, hanem első pontként a házasságkötések anyakönyvezését írták elő. Ez azért volt szükséges ugye a vegyes házasságoknak a nyilvántartása miatt is, illetve akár ezeknek a tiltása, elkerülése miatt, amely ebben az időszakban egyre súlyosabb problémát jelentett a katolikus egyház számára, és másodszorba került csak elő a kereszteléseknek a nyilvántartása, a kereszteléseknek az anyakönyvezése, amely szintén feltételezhetjük, hogy a vegyes házasságban született, illetve akár a protestáns szülőktől, de mégis katolikusnak keresztelt gyermekeknek a nyilvántartása miatt volt fontos. És a halotti nyilvántartásokról, halottaknak az anyakönyvezéséről a tridenti zsinaton nem esett szó. Erre egy jó fél évszázaddal később, 1614-ben került sor, amikor 5. Pál pápa a Rituale Romanum nevű, egyébként sok más tartalmazó rendeletével kiegészítette a tridenti határozatokat, és a halottaknak az anyakönyvezését is elrendelte több más tény mellett. Itt a képek közül egyébként a felső, a tridenti zsinatnak egy 16. századi festményábrázolása látható, illetve 5. pápának a portréja. És akkor térjünk át Magyarországra az európai alapokról. Magyarországon az anyakönyvezésnek a szükségességét a tridenti zsinatot megelőzve is, akár veszprémiként büszkék lehetünk rá, hogy a Veszprémi Egyházmegyei zsinat volt az első, amelyet ismerünk, hogy a kereszteléseknek az anyakönyvezését fontosnak tartotta, és láthatjuk, hogy 1515-ben még a reformációt is megelőzve történt ennek a határozatnak a születése. Azonban pont az ezt követő reformáció irányzatainak a terjedése, illetve az oszmán török jelenlét, illetve a mohácsi csatavesztés és ennek a következményei nem szereztek érvényt ezeknek a határozatoknak. A veszprémi határozatokat próbálta a Győri Egyházmegyei Zsinat a század vége felé 1579-ben megismételni, azonban szintén hasonló okokból kifolyólag végül nem kerültek bevezetésre, nem terjedt el az anyakönyvezés. A tridenti zsinatnak a határozatait, illetve törekvéseit, illetve a számunkra most fontos anyakönyvezésnek az elterjesztését, azt Pázmány Péternek a munkásságához kell sorolnunk, aki 1611-ben a Nagyszombati Egyházmegyei zsinaton tette kötelezővé, illetve terjesztette el Magyarországon a tridenti zsinatnak az újításait, köztük az anyakönyvezést is. és 1625-ben pedig kötelezővé tette a kiegészítést 5. Pál pápának az 1614-es rituáléját. És csak felsorolni nem szeretném, csak hogy lássuk, hogy a történelmi Magyarországon a kezdeti időszakban hogyan alakult az anyakönyvezésnek az elindulása. A katolikus egyház nem az első volt egyébként, illetve a legrégebbi anyakönyvek nem a katolikus egyháznak a egyházból indultak, illetve maradtak fenn. Dőzbetűkkel láthatjuk 1601-től Pozsonytól kezdve a nem a mai trianoni határokon belül történt anyakönyvi kezdeteket. Láthatjuk, hogy 1601 Pozsony, és így tovább, és a mai trianoni határokon belül csak 1633-as Kőszeg volt az első katolikus anyakönyv, amely fennmaradt számunkra. A kivastagítottak, azok mind a mai határokon belül található települések. Itt nem folytattam a határon túli településeknek a katolikus anyakönyveinek a sorát, mivel százat is meghaladná ezeknek a településeknek a felsorolása, viszont azt képzeljék el, hogy amit ki vannak vastagítva, a 17. századig csak ezekről a településekről maradt fenn a anyakönyv. Ez ugye érthető, mivel itt a török hódoltságot kell megint tekintenünk, a Felvidéket, a mai Szlovákia területét kevésbé érintették a török pusztítások, sokkal gazdagabb módon és sokkal folyamatosabban működhetett az egyházmegyéknek, illetve az egyházközségeknek a működése, így az anyakönyvezés is. A tridenti zsinatnak a határozatai azonban nem csak a katolikus egyházra és az egyház szervezetre és az anyakönyvezésre volt hatással, hanem a protestáns közösségekre is. Ezek közül az evangélikus felekezetet kell kiemelni, akiknek jóval régebbi anyakönyvei maradtak benn, mint a katolikus egyháznak. Láthatjuk szintén dőlt betűvel felsorolva a ma határon túl található településeket. Kassárból már 1587-ből található anyakönyv, Bátva 1592, Selmecbánya, és így tovább. És Magyarországon az első evangélikus anyakönyv a Sopronból származik, 1656-ból. És csak ez a három település, ahol itt a 17. századból található evangélikus anyakönyv a mai határokon belül. Ami szintén veszprémiként büszkeségre adhat okot, az a református anyakönyveknek a régisége, ősisége, ha mondhatjuk így, mivel a legrégebbi ma fellelhető református anyakönyv az Veszprém városhoz kötődik. Sajnos nem teljes mértékben, tehát nem keresztelések és halálozások találhatóak meg ebben, de 1614-ben kezdődnek a házasságkötéseknek a vezetését, tehát a házassági anyakönyv 1614-es kezdetével a legkorábbi a történelmi Magyarország területén. És ahogy láthatjuk, itt nincsenek dőlbetűs településnevek a felsorolásban, mivel református felekezetnek az anyakönyvei ebben az időszakban, főleg a mai határokon belül történtek. Csak néhány példát ezekből szeretnék említeni a legrégebbiekből. Az evangélikusok közül sajnos a legkorábbi kassai és bátfai anyakönyvekről nem tudtam képet szerezni, de 1593. decemberi indulással a kissé nehezen olvasható baloldali képen látható az első oldala az anyakönyvnek, illetve nagyon szép, de német gótbetűs címlapja a Szepesszombati anyakönyvnek 1599-es indulása látható. Aztán a legrégebbi katolikus anyakönyv Pozsonynak, a Szent Márton plébániájának az anyakönyve 1601-ből, és Veszprémnek az 1614-es házassági anyakönyve. Látható, hogy a felirat az még reformátusoknál is latinul kerül feljegyzésre, viszont maguk a bejegyzések azok szép 17. század elejé magyar nyelven olvashatóak. Tudom, hogy sajnos kisbetűs, úgyhogy nem biztos, hogy látható. Érdekes, hogy nem csak illetve ezen az első oldalon főleg nem veszprémieknek a házasságkötéseit jegyezték fel. A legkorábbi és egyetlen 1614-es személy, az egy Sói Farkas István, aki Zél Mártonnak a lányát, Ilonkát vette feleségül. És ezt követően található itt még Vilonyai, Papkeszi és Csopaki személynek a házasság kötése is ezen az első oldalán a házassági anyakönyveknek. Ezt követően általánosságban szeretnék beszélni a felekezeti anyakönyvezésről 1895-ig, az állami vagy polgári anyakönyvezés bevezetéséig. Különbéve elsőként a római katolikus anyakönyvezésről ejtenék néhány szót. Ezek a kezdetek, amiket az előbb felsorolásban láthattak, ezek nagyon esetlegesek, látható, hogy legkevésbé se fedik le az országnak a területének a jelentős részét. Általánosságban a török után, főleg a török által megszállt hódoltsági területeken először is a plébánia hálózatot kellett helyreállítani, ami igen hosszú folyamat és munka volt. Ez általában a 18. századnak az első felében ment végbe, és ahogy felállították, létrehozták a plébániákat, részben az egykori középkori alapokra építve, úgy kezdődött meg az anyakönyvezés, és úgy maradtak fenn számunkra az anyakönyvek. Minden esetre az elmondható, hogy a 18. század során, általában már a század közepére, igazából a történelmi Magyarország egészét lefette a katolikus anyakönyvezés, és ebbe bele kell érteni legtöbb esetben a protestánsokat is, akiket nagyon sokáig a katolikus anyakönyvekben találhatunk meg. A protestáns anyakönyvezés általában a török korban már létezett gyülekezetek esetében már a 18. század első felétől általánosan működött, és általánosan fennmaradtak és kutathatóak. Azonban ezek legtöbbször a törvényi szabályozások miatt általában csak arra az adott egy településre korlátozódtak, tehát még nem működött az a filia rendszer, hogy a szomszéd települések, ahol akár kisebbségi protestáns közösségek voltak, őket is az adott településen anyakönyvezték volna. Ez általában csak II. Józsefnek a türelmi rendeletét követően működött és lépett működésbe. És amit az előbb már felvezettem, hogy nagyon fontos, hogyha protestáns felekezetű ősöket kutatunk, akkor a türelmi rendeletet megelőzően nagyon sok esetben a katolikus anyakönyvekbe kell keresnünk a protestáns ősöket is. Sokan akár megakadhatnak akkor, hogyha látják, hogy a kutatott protestáns anyakönyvek azok az 1780-as években megszakadnak, és korábbi anyakönyvekről nincs tudomásuk, ilyenkor mindig a katolikus anyakönyvek felé kell orientálódni. Amit még tudni kell, hogy egy-egy településen a protestáns felekezethez tartozók is vegyesen élhettek, és ilyen esetekben a türelmi rendelet után nem a katolikus anyakönyvekbe kell keresni a másik felekezetet, úgymond, hanem a helyi működő gyülekezetnek, parókiának az anyakönyveiben, és általában a 18.-19. századnak az első felében szétváltak ezek a közösségek, és anyakönyveket indítottak. Tehát, hogy érthetőbb legyek, ha például egy településen működött református gyülekezet, református lelkész láthatta el a feladatát, gondozhatta a gyülekezetét, viszont evangélikus mondjuk nem, de ért egy ilyen közösségot, akkor őket is a református lelkésznek az anyakönyveiben kell keresni. Sokszor ebből konfliktus is adódott, és sok esetben itt a Veszprém megyének a területén is megtörtént az 1800-as években ezeknek a gyülekezeteknek a szétválasztása. És akkor néhány szót az izraelita, azaz a zsidó anyakönyvezésről is ejtenék. Nagyon töredékesen maradtak fenn, általánosan véve is 1895-ig, és nagyon töredékes kezdetei már a 18. század második felében felelhetőek. 1760-as a legkorábbi nagytétényi zsidó anyakönyv, elvétve van egy-kettő még az 1760-as, 70-es évekből, viszont kötelezővé csak 1851-ben a Bach korszakban tették a zsidó anyakönyveknek, illetve a zsidó anyakönyvezés. Azonban nagyon sok esetben már a reformkorban megtalálhatjuk a kezdeteit. Két térképet mutatnék korábbi igazgatónak a kiváló munkájából, amely a Veszprémi Katolikus Egyházmegyének a 18. századi történetét dolgozza fel. Ezzel a térképpel egy kicsit ráláthatunk a katolikus plébánia hálózatnak az újjáépülését megelőző felekezeti viszonyokra. Rózsaszínes színnel láthatjuk a katolikus többségű térségeket a Veszprémi püspökség területén, zöldel a református többségűeket, és sárgával pedig az evangélikus többségű térségeket, illetve a csikozással ezeknek a vegyes felekezeti többségű területeit. Tehát láthatjuk, hogy a mai Veszprém, illetve a történelmi Veszprém megyének a területének a jelentős része az református többségű volt ebben az 1720-as, 30-as években. És aztán az 50-es éveknek a második felétől pedig már kiépült a Veszprémi püspökségnek a plébánia hálózata. Itt sajnos csak rámegyítva láthatnánk, hogy ilyen szép hálószerűen láthatóak a plébánia központtal és a hozzátartozó települések, tehát a filiák, amelyeket a plébániák elláttak. És akkor 1895-höz érkezve az állami vagy polgári anyakönyvezésnek a bevezetéséről ejtenék néhány szót. Az állami anyakönyvezésnek a bevezetésének a szükségessége az a felekezeti ellentéteknek, illetve ezen belül is a vegyes házasságok, illetve az azokban született gyermekeknek a keresztelése körüli probléma, vitás helyzet jutott el 1890-es évekre odáig, hogy a probléma megoldását kívánta, amely nagyon sok konfliktust és kormányoknak a bukását is okozta egyébként itt a század végén. Széleskörű ellenállásba ütközött értelemszerűen az egyházak részéről, de maga az uralkodó Ferenc József is ellenállt a bevezetésének. Ennek ellenére végül mégiscsak 1894-33. Törvénycikkel bevezetésre került, és 1895. október 1-jével tették kötelezővé a történelmi Magyarország teljes területén. Onnantól számítva csak az állami anyakönyvek számítanak hivatalos dokumentumnak, és az ezekből származó hiteles kivonatok számítanak hiteles okiratoknak. Viszont fontos, hogy ami ezt megelőző egyházi, felekezeti anyakönyvek, azok ugyanúgy hiteles és hivatalosnak minősülnek ma is, tehát van olyan ügyintézés, amiben akár szükséges ennél régebbi anyakönyvi kivonatnak is a felhasználása. Ami fontos az állami anyakönyvezésben, hogy felekezetektől független, és az anyakönyvi eseménynek a helyéhez kötődik a bejegyzése, tehát a születésnek a helye, a házasságkötésnek a helye és a halálozásnak a helyén kell, hogy bevezetésre kerüljön az adott személy. Tehát ugye ma is, hogyha kórházban és általában kórházban születnek a gyermekek, hiába nem ott lakik a család, és azon kívül, amennyit a kórházban költ a gyermek, nem kötődik ahhoz a településhez, gyermekkorában mégis a hivatalos irataiban az a település kerül bejegyzésre. Ugyanígy a házasságkötésnél, illetve hát főleg a halálozás, ami akár érhet az ember ott, amihez nincsen úgymond tényleges kötődése ahhoz a helyhez. Az anyakönyvezés és egyidejűleg anyakönyvi alapiratok is készülnek 1895. október 1-jével. Ezek sajnos soha nem kerülnek levéltárba, ez a kiegészítő iratok, amelyeket az anyakönyvi hivatalok őriznek. És ezek élő anyakönyvek sajnos már nem a mai napig, de nagyon sokáig, egészen 2014-ig élő anyakönyvek voltak, amelyekben utólagos bejegyzésekként például a halálozásokat vezetni kellett. Tehát, hogyha egy születési anyakönyvben szereplő személy elhunyt, akkor az anyakönyvi hivatal értesítette például a levéltárat is, ahol a másodpéldányokat őrizzük, hogy kerüljön bevezetésre az adott személynek az elhunyta elhalálozása. Tehát az anyakönyvekből két példány készült 1980. december 31-éig, és a másodpéldány, tehát a másolatot a területileg illetékes levéltárban őrizték, és őrizzük a mai napig. Magában az anyakönyvekben formai változások azért voltak folyamatosan 2014-ig, és 2014-et azért emelném ki, ez az új anyakönyvi és jelenleg is érvényben lévő anyakönyvi törvénynek a dátuma, július 1-ével lépett érvénybe, amelytől sajnos megszűnt a papír alapú anyakönyvezés Magyarországon, és csak egy elektronikus anyakönyvi nyilvántartó rendszerben történik ma már az anyakönyvezés. És értelemszerűen így a levéltárakkal való kapcsolat, illetve az anyakönyvek vezetése is sajnálatos módon megszűnt. És akkor most áttérnénk az anyakönyvi kutatásnak a módszertanára, lehetőségeire, kutatásnak a lehetőségeire. Eljutottunk úgymond a napjainkig az anyakönyvezés történetében, és most az időben visszafelé haladva tekintjük át, hogy mit és hogyan is lehet kutatni az anyakönyveken keresztül családtörténet kutatóknak. Bizony azt kell mondani, hogy aki belekezdett már a saját családjának a történetének, a kutatásába, a családfájának a megrajzolásába, hogy a kiindulása a legnehezebb része a kutatásnak, mivel elsősorban a családi élő emlékezetből, rokonoknak, szülők, nagyszülőknek az elmondásaiból, történeteiből kell táplálkoznunk, magániratokból, családi bibliának, imakönyvnek a fejezéseiből, sírfeliratokból tudunk kiindulni, és ezekből kell annyi adatot összegyűjteni a kutatónak, hogy a kutatási korlátozások ellenére tényleges anyakönyvi adatokhoz juthasson, illetve hát a legfontosabb cél alapvetően az az 1895 előtti felekezeti anyakönyvekig való eljutás, mivel a kutatási korlátozások ott már sokkal lazábbak, és sokkal több lehetőségünk adódik az őseinknek a felkutatására, a családfának a megrajzolására. Kutatási korlátozásokat olvashatják a diának az alsó felében, A levéltárakban található másodpéldányok 1980-ig találhatóak nálunk, ahogy az előzőekben is elmondtam. Sajnos a jelenleg érvényes korlátozások értelmében a születési anyakönyveknek a kutathatóságához 130 évnek kellene eltelnie, azaz egyáltalán nem kutathatóak jelenleg, mert ha visszaszámolunk ennyi évet, akkor 1888-at kapunk, ami még nem éri el az 1895-ös évet sem. A házasságkötésektől 86 évnek kell eltelni, ez jelenleg most 1932-ig engedélyezi a kutatást, a halálozásoktól 30 évnek kell eltelni. Sajnos nálunk a levéltárakban csak 80-ig találhatók meg a másodpéldányok, ez azt jelenti, hogy a teljes halotti anyakönyvi gyűjtemény a szabadon és nyilvánosan kutatható. Szerencsére vannak magyar törvények által nem teljesen legális módok ezeknek a felkutatására. Egy adatbázis, amit bizonyára sokan ismernek a Family Search-nek a segítségével, a születéseket 1915-ig, a házasságkötéseket 1945-ig, a halálozásokat pedig 75-ig digitalizált mikrofilm képkockákon megtaláljuk a világhálón. Sajnos ezt általánosságban azért nem lehet elmondani, hogy minden településen teljes terjedelmében megtalálhatóak, nagyon sok esetben hiányosak ezek a zenefőnyleg. És akkor most időben visszafelé haladva szeretném bemutatni, hogy milyen adatok is találhatóak ezeken az anyakönyveken. Nagyon sokan, akik belekezdenek a családtörténet kutatásban, a számukra fontosabbnak tűnő születéseken keresztül próbálják megfogni a kiindulási adatokat, hogy például a nagyszülők, dédszülők, ükszülőknek csak hozzávetőleges születési adataival rendelkeznek, és sokszor ez kevés a kiinduláshoz, a kutatásnak a megkezdéséhez. Azonban sokszor elfelejtjük, hogy mondjuk az fennmaradt a családban, hogy mondjuk hol vannak eltemetve, és körülbelül mikor haltak meg ezek a régebbi őseink, amik viszont sokkal szabadabban kutathatóak. Tehát ilyen esetben, hogyha nem tudom pontos adatokkal kiindulni a 20. század első feléből mondjuk, akkor nagyon sok esetben a halotti anyakönyvekkel való kiindulás segíthet. Ez azért, mert 1953. január 1-ével vezettek be egy nagyon részletes és nagyon adatgazdag anyakönyvet, anyakönyvi formanyomtatvány, amelyben, hogyha 80-ig elhunyt az adott felmenünk ősünk, tehát ebbe az időintervallumba esik bele a halála, akkor szerepelni fog, itt azért kivastagítva dőlbetűvel emeltem ki, hogy ezek a leglényegesebbek, amelyek másik anyakönyvben nem találhatóak a korábbiakban, az elhunytnak a pontos születési helye és napra pontosan a születési ideje. Ezen kívül, ami szintén nagyon hasznos, hogy a házastársnak a neve mellett a házasságkötésnek a helye, és bár nem napra pontosan, de évre pontosan a házasságkötés éve is szerepel. Ezek pedig már olyan adatok, amik, hogyha rendelkezésünkre állnak, akkor könnyedén tudunk tovább lépni a kezdeti nehézségek ellenére. És akkor csak egy képet szeretnék mutatni, hogy hogy is néz ki ez az anyakönyv. Itt hát messziről biztosan nem látható, Veszprémi 1973-as halotti anyakönyvnek egy oldalát láthatjuk, ahol az elhunyt neve, a neme, látható férfi vagy nő, családi állapota, foglalkozása, fontos lakcíme, születési helye, születési dátuma, szüleinek a neve, és ha van házastársnak az adatai, halálok, illetve a bejegyzésnek a dátuma, illetve az anyakönyvvezetőnek a neve. Az 1953 és 80 közötti születési anyakönyvek sajnos sehol nem elérhetőek, azonban ezek is a legadat gazdagabbak lennének, hogyha rendelkezésünkre állnának a kutatók számára. Itt, amit kiemelnék igazából a születési anyakönyvekben, a szülőknek a pontos születési helye és születési dátuma is szerepel, amely szintén a korábbi anyakönyvekben nem volt megtalálható. Itt csak egy üres anyakönyvi oldalt tudok mutatni, mivel az adatokkal teli az korlátozás alá esik, és nem kutatható. Tehát itt láthatjuk a megfelelő mezőket, amelyek nagyon informatívak lennének, hogyha kutathatnánk őket, és ugyanígy a házasságkötésnél is. Az ezt megelőző formanyomtatvány és anyakönyv típust 1907. január 1-e és 1952. december 31-e között használták. Sajnos azt kell mondani, hogy ezek a leegyszerűsített anyakönyvek tartalmazzák a legkevesebb adatot. Ugyanakkor így is nagyon hasznosak, de rettentő sok hiányosságuk van azért mindemellett. Amit itt kiemelnék, és akár a későbbiekkel ellentétben nagyon hasznosak lehetnek, azok a házassági anyakönyveknél, hogy a vőlegénynek és a mennyasszonynak a szüleinek, hogy élő vagy elhunyt személyekről van szó, azt feltüntetik, amit később sajnos elhagynak. Tehát általában ez azt jelenti, hogy néhai van a név elé írva, amely kutatás szempontjából igen hasznos lehet, hogy valakinek az elhunytát az adott esemény házasságkötés előtt vagy után kell keresni. Sajnos például itt zárójelben látható szintén a házasságkötésnél, hogy a házasulandóknak a születési helye az nagyon sokszor hiányzik. A dátumot beírják, illetve a lakhelyet, ott se pontosan csak a település, és a születési hely rendkívül sok esetben hiányzik, mivel erre nem is volt külön pont, amivel rákérdeztek. A halottinál ugyanez az előnye, illetve a hátránya ennek az anyakönyvi típusnak, szintén itt a házastársnak a, hogy élő-e vagy elhunyt, illetve a szülőknél is, hogy élő vagy elhunyt személyekről van szó, ez ami többet ad az ezután, illetve az ezt megelőzőekhez képest, azonban ugyanúgy viszonylag szerény adatokkal rendelkeznek, például egy elhunytnál nem tüntetik fel azt, hogy mondjuk hol született, tehát a születési helye sem szerepel, csak az életkora, amely igen sok nehézséget és plusz kutatást jelenthet adott esetben. Itt ezekről az anyakönyvekről egy-egy kis rövid bejegyzést láthatunk. Itt részletezni sajnos nincs lehetőség, hogy kik és milyen adatokkal szerepelnek rajtuk. És akkor az ezt megelőző maga az anyakönyvet, az állami anyakönyvezés bevezetésének az 1895-ben bevezetett anyakönyvi típus következik, amelyet 1895. október 1-e és 1906. december 31-e között használtak. Ezek rendkívül adatgazdagok, és nagyon szerencsések vagyunk, hogyha ebben az időintervallumban található egy-egy ősünknek a születése, házasságkötése, halálozása, bár annyira azért nem pontosak az adatok, mint az 1953 utániak. Itt, ami nagyon fontos a születési anyakönyvben, hogy a szülőknek a születési helyét is feltünteti, és bár fontos születési évet, dátumot nem írnak a szülőkhöz, de egy életkort, egy hozzávetőleges életkort tudunk kötni, és tudjuk, hogy hol keressük az adott szülőnek a születési anyakönyvi bejegyzését. Ugyanígy a házassági anyakönyvekben a házasulandók szüleinek a lakóhelyét is feltünteti, és az olyan esetekben nagyon hasznos például, hogyha néhaiként van valamelyik szülő feltüntetve, de nagyon sok esetben ez a halálozásnak a helyét is jelenti egyben, ami szintén segítheti a kutatásunknak az előrelépését. Itt azt kell tudni, hogy minden egyes anyakönyvezett személynek egy teljes oldalt szenteltek, a házasulandók két oldalt jelentenek az anyakönyvben. Tehát nagyon sok információt lejegyeztek, olyanokat, amelyeknek talán kutatóként kevésbé van jelentősége, például órára és percre a születésnek az idejét, illetve a halálozásnak is óra-perc pontossággal az idejét megtaláljuk. Az elhunytaknál szintén nagyon hasznos ezekben az anyakönyvekben, hogy a születési helye megtalálható az elhunytaknak, 1907 után ez a legritkább esetben fordul elő. Tehát itt ez szintén nagy előnyt jelent, ugyanúgy a házastársnak, illetve a szülőknek is a halálozáson, illetve élő vagy elhunyt személyről van szó, illetve a lakóhelyek is megtalálhatóak. Tehát így kell elképzelni, hogyha valaki még nem látta ezeket az anyakönyveket, hogy ez egy gyermeknek a születés és egy teljes anyakönyvi oldal, az csak a gyermeknek a születésének van szentelve. Sokkal több helyet kapnak igazából a szülők, mert az édesapának az adatait találjuk, alatta az édesanyáit, és a születésnek az idejét és a helyét, és a gyermeknek igazából csak egy ennyi kis részt szenteltek az anyakönyvbe, ugyanakkor a családtörténetkutató számára ez nagyon sok segítséget jelent, amilyen adatokat ebben találunk. Házassági anyakönyv látható, hogy két teljes oldalt szenteltek a házasulandóknak. Első körben a vőlegénynek a saját adatait, napra pontosan a születési helye és a dátuma, és a szüleinek az adatai, és ugyanez a mennyasszony esetében is. És hát ami aztán elképesztő, hogyha az ember mondjuk a tanúkkal is foglalkozik, hogy a tanúknak az életkorát is feltünteti, illetve a lakóhelyét, ami bizonyos kutatásokban szintén nagyon hasznos lehet. És a halálozásoknál szintén egy teljes oldalt szenteltek az elhunytaknak. Az állami anyakönyvezésről most áttérnék, az ezzel párhuzamosan napjainkig vezetett felekezeti anyakönyvezésre, mert 1895. október 1-ével nem szűnt meg az egyházaknak az anyakönyvezése, ugyanúgy folytatják a mai napig a kereszteléseknek, házasságkötéseknek, halálozásoknak, temetéseknek az anyakönyvezését, csak ezek jogérvényesítésre nem alkalmazhatóak, hivatalos okiratnak nem minősülnek. Azonban azt tudnunk kell, hogy főleg jó 100 évvel ezelőtti időszakban a felekezeti hovatartozás, illetve az egyházak sokkal fontosabb szerepet töltöttek be a mindennapi embernek az életében, és mondjuk fontosabbnak tartották azt, hogy megkereszteljék a megszületett gyermeket, ami akár egy-két napon belül megtörtént, mint hogy elmenjenek mondjuk a községházára, tanácsházára, és bejelentsék a a születésnek az eseményét, ami akár egy-két héttel később is történhetett, és hát a régi ember számára nem volt már olyan fontos, hogy mikor is volt pontosan a gyermeknek a születése, vagy mondjuk az elhalálozás, és bizony azt kell mondani, hogy a valóságban pontosabbak lehetnek a 20. század első felének az egyházi anyakönyvei, mivel sokkal közelebb, hamarabb történtek az adott eseményhez, mint az államiak, viszont ugye a hivatalos és a hiteles, az mégis az állami anyakönyvi bejegyzés. És hát ezek az egyházi felekezeti anyakönyvek, illetve az ezekből származó kivonatok, ezek az egyházakon belül, felekezeten belül ugye ma is nagyon fontos dokumentumok, tehát például egy egyházi házasságkötéshez vagy temetéshez nagyon fontos az igazolása akár a keresztelésnek, vagy egyéb eseményeknek az igazolásához. A levéltári kutatások ezeknek az 1895 utáni felekezeti anyakönyveknek sokkal kevésbé korlátozott, így olyan esetekben, amikor végképp nem tudunk a korlátozások miatt tovább jutni a kutatásunkban, olyankor bizony nagy segítséget jelenthetnek. Itt 90 év elteltével kutathatóak már a keresztelések, születések, ami 1928-at jelent jelenleg 2019-ben. A házasságok 60 év után kutathatóak, ami 58-ig engedélyezi. A halotti anyakönyvektől pedig 30 évnek kell szintén eltelni. Itt a problémát inkább azt jelenti, hogy nagyon sok esetben a plébániáknak, parókiáknak az anyakönyvei nem kerültek be az illetékes egyházmegyei levéltárakban, kint vannak a plébánosnál, lelkésznél, és hát bizony a plébánosnak és a lelkésznek a jó indulatára, támogatására kell hagyatkoznia a kutatónak, hogy hozzáférjen ezekhez a dokumentumokhoz, és kutathasson bennük. Viszont az egyházak az elmúlt években meglátták a lehetőséget ebben a kutatási igényben és hiátusban, és előfizetéshez kötött adatbázisokat kezdtek elérhetővé tenni a kutatók számára. Ezt a katolikus egyházmegyék kezdték el, és már az ország szinte minden egyházmegyének van e-kutatási lehetősége, és az anyakönyveket évről évre közé teszik, digitálisan kutathatóvá teszik, amely a kutatók számára nagyon nagy segítséget jelent, még ha egy kis költséggel jár akkor is. Ezt a reformációs emlékév, 500 éves emlékév, 2017-es emlékév keretében az Evangélikus Egyházaki Országos Viszonylatban az őskereső.hu nevű oldalon keresztül szintén előfizetéssel elérhetővé tette a kutatók nagy közönség számára. Ezek az 1895 után és napjainkig vezetett anyakönyvek, ezek adatokban, felvett adatokban felekezetenként eltérőek, tehát nem követi azokat a mintákat, amiket az állami anyakönyvekről az imént elmondtam, viszont hasonlóan részletesek és sok esetben akár részletgazdagabbak, mint az állami anyakönyvek. És hát ahogy itt a dia alján kivastagítva még egyszer szeretném kiemelni, hogyha nem jutunk tovább az állami anyakönyvekkel a 20. századi hősök felkutatásában, viszont valamely felekezethez tartozott az adott felmenőnk, akit kutatunk, akkor óriási segítséget jelent, hogy sokkal szabadabban hozzáférhetőbbek a felekezeti anyakönyvek jelenleg. És két oldalt szeretnék mutatni, egy jegyeseknek az anyakönyvét, házassági anyakönyvnek egy melléklete, ha mondhatjuk így. Itt is ez az én személyes forrásom, dédapámnak és dédanyámnak az 1920-as jegyességét tartalmazza. Megtaláljuk a születésük helyét, a lakhelyüket, pontos születési dátumokat, családi állapotukat, szüleiknek a nevét, foglalkozását, és a házasságkötés előtti háromszori kihirdetést is. Úgyhogy lényegében nagyon hasznos adatokat tartalmaznak. És szintén ebből az időszakból egy 1912-es halotti anyakönyv, katolikus egyháznak, a Veszprémi érseki levéltárnak a gyűjteményéből. Itt, ami többet ad például a szintén egykorú állami anyakönyvekkel szemben, hogy itt a származási helyet is mindenhol feltüntetik, nem csak a lakhelyet. Ez hiányzik az állami anyakönyvekből, tehát például az elhunytaknál is sokkal több adatot tudhatunk meg, mint az állami anyakönyvekből. És akkor elérkeztünk a családtörténet kutatásnak a legszélesebb palettájához, hogyha mondhatjuk. Ez az 1895-öt megelőző felekezeti anyakönyvezésnek az időszaka. Ez az, ami a legtöbb adatot és a leggazdagabb információkat tudja szolgáltatni nekünk, illetve hát ez abból is fakad, hogy ahogy az időben haladunk vissza a saját családfánknak a megrajzolásán, hogyha jusfában gondolkodunk, akkor a generációkon belül ugye a kettőnek a hatványa a személyek száma, tehát sokkal több személy az, akitől vérségileg származunk és 1895 előtti adatokkal rendelkezik, tehát sokkal több személyről tudunk adatokat gyűjteni. Itt a legfontosabb dolgok, amiket a DN is olvashatnak, hogy nem esnek kutatási korlátozás alá, ugyanakkor felekezettől, korszaktól, nyelvtől, az anyakönyvező pap lelkésznek a műveltségétől kezdve rengeteg tényezőnek a függvénye, hogy milyen adatok is szerepelnek egy-egy anyakönyvben. Tehát lehet információgazdag, meg adatszegény is egy-egy anyakönyv. Itt például olyan esetekben, amikor elpusztultak az anyakönyvek, akár a templomnak, plébánia, parókiának a tűzesete, vagy a II. Világháború frontharcai következtében az anyakönyvek. Szerencsére 1828-tól az illetékes levéltárban található egy másodpéldány ezekről a felekezeti anyakönyvekről. Tehát ilyen esetben például nem kell kétségbe esni. Amit Veszprém környékén egy ilyen tipikus példa, az Király Szent István, amelynek a teljes parókiai irattárát, illetve az anyakönyveket is elpusztították a szovjetek a háború végén, amikor átvonultak, és csak itt nálunk találhatóak meg az 1828 és 1895 közötti református anyakönyvek. És mindemellett a felekezeti anyakönyveknek a kutatását rengeteg adatbázis és további levéltári iratcsoportok is segítik. A kutatásának a fő problematikái az sokszor az, hogy nem tudja a kutató, hogy hol is anyakönyvezték az adott ősét, hogyha mondjuk azon a településen nem volt konkrétan plébánia, hogyha katolikusokról volt szó, vagy parókia. És bizony ehhez legtöbb esetben még az internetes ingyenes források sem jelentenek segítséget, hanem sokszor vagy előfizetéshez kötött gyűjteményekre van szükség, vagy pedig nyomtatott helységnévtárakra, sematizmusokra, illetve egyéb adatbázisokra, hogy be is tudjuk határolni, hogy mely településen is kell az adott ősünket keresni, és melyik felekezetben. Sokakat zavarba ejt, és a mai hivatalos okiratainknak a mellékhatásaként zavaró tényező, hogy a neveket máshogy írták, mint ahogy használjuk, illetve hogy ahogy úgy tudjuk, hogy a felmenőink is használták. Ez teljesen általános dolog, hogy az I, illetve Y végződést, CZ, TZ, C, TS, és sorolhatnánk azokat a régies írásmódú alapokat, amelyek máshogy és máshogy szerepelnek, akár egy házas párnak a gyermekeinél, akár minden gyermeknél máshogy írhatták a szülőknek a családnevét. Ezzel nem kell törődni, ez az anyakönyvező plébánosnak vagy a lelkésznek a műveltségétől függő. Általában a lakosságnak a nagy része nem volt írástudó, tehát és nem rendelkezett semmilyen okirattal, amivel igazolni tudta volna, hogy én CZ és Y-nal írom a nevemet, így ez megesik, és talán önök is tudnak példát, hogy akár még a saját felmenőink körében is van olyan, hogy bizony máshogy írja a nevét, sőt, akár még testvérek között is nekem van tudomásom, hogy máshogy írják a nevüket. Ezen kívül paleográfiai probléma adódhat ennek az időszaknak a kutatása során, azaz a régi írásmódnak az olvasása jelenthet nehézséget. Ez még a magyar nyelv esetén mondhatni kis gyakorlással és szemnek a hozzászoktatásával orvosolható, viszont hogyha mondjuk már latin nyelvű anyakönyvekről, vagy ne adj Isten német gótbetűs anyakönyveknek a kutatására van szükség, akkor bizony már sok gyakorlást, illetve háttér munkát, illetve tanulást igényel a megfejtése. Ehhez hozzá kapcsolódik a nyelvi probléma is. A katolikus egyház nagyon sokáig a latin nyelvet használta az anyakönyvezésben. Igazából a reformkorban, illetve a magyar nyelvnek az 1844-es hivatalossá tételét követően 1848-49-ig magyar nyelven folytak, utána visszatértek a latin nyelvre, és csak az 1870-es években került újra bevezetésre a magyar nyelv. Azonban kis gyakorlással és a neveknek a könnyen azonosítható volt, amiatt azért nem jelent olyan nagy problémát ezeknek az anyakönyveknek, latin nyelvű anyakönyveknek a megfejtése, kutatása. Ezen kívül problémát jelent, hogyha valaki tovább akarja vinni a családfáját, hogy ahol elpusztultak az anyakönyvek, ott 1828 előtt igazából nagyon kevés az a forrás, kiegészítő forrás, ami rendelkezésre áll. És egy másik probléma pedig, hogyha valaki erdélyi, illetve kárpátaljai származással bír, akkor onnét nagyon kevés az az adat, ami mikrofilmes vagy digitalizált módon hozzáférhető, tehát ott legtöbb esetben csak helyben kutatható források állnak rendelkezésre. És a módszertanról, az alapvető kutatási módszertanról szeretnék csak néhány szót ejteni. Leggyorsabban és legidőtakarékosabban úgy lehet családfát kutatni, illetve felrajzolni, hogy egy adott személynek, ha tudjuk a születési dátumát, akkor a születési dátumát megelőzően meg kell keresni a szüleinek a házasságkötését. Régen erkölcsösebbek voltak az emberek, úgyhogy csak az számított törvényes gyermeknek, aki házasságban fogant, illetve házasságban született. Így a házasságkötés az ilyen esetekben mindig megelőzte a gyermeknek a születését. És hogyha megtaláltuk a házasságkötést, abból újabb információkat nyerhetünk, ha más nem az, hogy mennyi idősek voltak a szülők, és akkor az ő születésüket is meg tudjuk ezáltal találni, amiben az ő szüleiket is feltüntetik, aztán az ő házasságkötésüket is megtaláljuk, és így tovább egészen addig, amíg az anyakönyvek engedik. Hogyha elakadunk ezekben a kutatásban, olyan esetben ajánlatos, sokkal nehezebb kutatás, a halálozásoknak a felkutatása, mivel ugye valaki akár 30-as éveiben is meghalhatott, vagy 80-as éveiben, így akár szinte egész anyakönyveket át kell bogarászni, viszont ilyen esetekben akár a születésnek a helyére, illetve egyéb adatokra is fény derülhet, amelyeket sajnos egyéb módon nem tudunk felelni, illetve egyéb levéltári forrásoknak a bevonására is szükség lehet. Igazából most, mivel az idő előre haladt, ezért ezeknek a felekezeti anyakönyveknek egy-egy szemléletes példáján keresztül szeretném a különböző korszakoknak a típusait bemutatni, elsőként a katolikus anyakönyveket. Az 1800-as évek végén, az 1882-es keresztelési anyakönyv, látható, hogy egy szép nyomtatványt töltöttek ki, magyar nyelven olvasható adatokkal, ugyanez vonatkozik a házasságkötésre és a halálozásra is. Nagyon sok adatot kinyerhetünk belőlük, és ebben az időszakban igazából bárki komolyabb előképzettség és nyelvtudás és egyéb paleográfiai ismeretek nélkül el tud boldogulni. Korábbi reformkori anyakönyvek, azok mondjuk a katolikus egyház esetében szinte minden esetben latinul történtek. Itt talán nem nagyon látható a messziről a szöveg, de ez latin nyelvű anyakönyv, viszont könnyen megfejthető, mert a nevek, keresztneveknek a beazonosítására van egyedül szükség, amelyek nagyon sok esetben azonosak a magyar megfelelővel. És ugyanígy ebből az időszakból 1832-es házassági anyakönyv, látható, hogy minden házasulandónak az életkorát is megtaláljuk, illetve a lakóhelyüket, származási helyüket, úgyhogy itt még mindig nagyon szépen lehet visszafele haladni az időben. És a halotti anyakönyvnél is szintén viszonylag könnyebben azonosítható még ebben az időszakban. Most következik az elrettentő példa. A 18. századba eljutva a kutató nagyon sok településen belebotlik abba, hogy szinte tömören teleírt latin nyelvű oldalakat talál, és hát akár sikítva menekülne az átlag kutató ezeknek a láttán. Viszont, hogyha kicsit veszi a fáradtságot, türelmet, időt, akkor nagyon gyorsan átlátja a rendszerét. Az embernek a szeme könnyen rááll a bekezdésekre, és a bekezdés után melyek azok a szavak, nevek, amik a született, megkeresztelt gyermeknek a nevét és a szülőknek a nevét tartalmazza, és ezáltal viszonylag gyorsan lehet ezekben is kutatni és haladni. És valójában ez sem igényel komolyabb latin tudást. Egyedül a keresztelésnek a tényét, mondjuk ebben az esetben, hogy be tudjuk azonosítani, hogy milyen anyakönyvet is nézünk, itt a baptizáti minden egyes mondatnak az elején, bejegyzésnek az elején az utal a keresztelésre latin nyelven. Ez egy házassági anyakönyv 1736-ból, úgyhogy ez is hasonló típusú, viszont ha elég kitartó a kutató, akkor ebből is szépen a vőlegényt és a mennyasszonynak a nevét ki tudja bogarászni, és akkor igazából a házasság ténye adott. Az életkort, hogyha beleírják a számadat, az egyértelmű, úgyhogy ettől se kell feltétlenül megijedni. Csak sokkal több idő ugye kibogarászni, mint a táblázatos formában. És a halotti anyakönyvvel szintén ugyanez a helyzet. És akkor most a református anyakönyvekre áttérve, ugyanez az időszaki besorolásban 1880-as évekből kicsi kézzelrajzolt táblázatban, de szép magyar nyelven találhatóak a születések, házasságkötések és halálozások. Reformkorban általában jóval szebben vezették a protestáns felekezeteknek a tagjai, sokkal szebb írásképük volt, és szép magyar nyelven olvashatók az anyakönyvek, táblázatos formában, úgyhogy még viszonylag ez is szépen használható. És akkor a 17.-18. századi anyakönyveknél kicsit nehezebb, de itt azért nem eresztették olyan bő szöveggel az anyakönyveket. Ez Veszprémi református keresztelési anyakönyv 1643-ból, és ez még latin nyelven történt. Házassági anyakönyv református, szintén Veszprém 1714-15-16, és akkor áttérve az evangélikusokra látható, hogy nagyon szép 19. század végi szépen szerkesztett táblázatos keresztelési, házassági és halotti anyakönyv. És akkor a korábbiak azok is nagyon szépen olvashatóak, általában az evangélikus felekezetek is nagyon szép és igényes anyakönyveket vezettek. A reformkorban, 19. század elején, de azt kell mondani, hogy a legtöbb esetben már a 18. század elején is szép táblázatos formában vezették, legalábbis a Veszprém megye területén az evangélikusok az anyakönyveiket. Tehát ez például 1715-ös, tökéletesen kutatható és magyar nyelvű anyakönyv, amit itt látnak. Házasságkötések szövegesek, de magyar nyelvűek, és a halálozások szintén írott szöveg, de magyar nyelven szemet kissé szoktatva el lehet boldogulni velük. Az izraelita anyakönyvek azok, ahogy említettem, az 1760-as évektől indulnak, azonban ezek valójában nem eredeti dokumentumok, hanem később ezekre a formanyomtatványokra vezették föl az emlékezetben fennmaradt személyeknek a születését, házasságkötését, halálozását. Látható, hogy az izraelita anyakönyvek alapvetően németül és német rovatok szerint lettek vezetve. Század végén szerencsére magyar nyelven is megtalálható a feloldása ezeknek a búrbetűs rovatoknak, viszont az izraeli anyakönyvezés kezdeteikor, az 1850-es években, ott még bizony csak a német nyelvvel kell boldogulni. És akkor, ha még egy kis türelmük van, akkor még a nemességnek a kutatásával kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot mondani, ez jóval rövidebb lesz, mint az anyakönyvi kutatás, viszont nem kevésbé érdekes, úgy gondolom. A nemesi ősöknek a megismerésével kezdeném a kutatásnak a mikéntjét is, mivel hajlamosak a laikus kutató, a saját családnevükből kiindulva azt gondolni, akár egy Y-os végződés, vagy régies írásmód alapján, hogy nemesi származásról van szó, viszont semmilyen családfarajzal, illetve ismerettel nem rendelkezik. Ilyenek például, hogyha valakinek itt Veszprém környéki anyakönyvekben gyakran találkozhatunk, akár Andrássy névvel, Beleznaival, Gyula Pirátótól Sziráki, vagy Károlyi, rengeteg Szalai névvel. Ezek közül a nagy része az mind közrendű, jobbágyi származású család, csak régies írásmóddal, és ugyanilyen névvel akár főúri családok is léteznek, ugyanakkor mégsem azonosítható alapvetően. Tehát mindenképpen az anyakönyvi kutatás és az ősfának, családfának a megrajzolása szükséges ahhoz, hogy beazonosíthassuk a családunknak a nemesi származását, és az ebből következtethető forrásokat ezután fel tudjuk dolgozni, és felhasználjuk a családtörténeti kutatásunkban. Alapvetően a nemességnek a kutatásának 1848 előtt van jelentősége, mivel az áprilisi törvényekkel a kiváltságokat megszüntették, tehát érdemi jelentősége, illetve a kutatásnak, a forrásoknak az adottságai alapján csak 1848 előtt van valódi értelme és jelentősége. Itt tudni kell, hogy az anyakönyvekben azért viszonylag precízen vezették a nemességnek az anyakönyvezését minden településen, és a nemesi jogállást szinte minden esetben feltüntették valamilyen módon az anyakönyvekben. Ha nem nemesi jogállású személyről volt szó, akkor általában jelölték, hogy közrendű, adózó, latinul plebeus vagy ignobilis, stb. Megjelöléssel szokták. A nemeseknél általában vagy magyarul a nemes a vezetéknév elé írták, vagy egy N pont rövidítéssel, illetve latinul is kiírhatták, hogy nobilis, amely a nemességre, nemesi jogállásra utal. Ugyanakkor Balaton felvidéken, Veszprém környékén találkozhatunk agilisekkel is, akik félnemesek voltak. Az azt jelenti, hogy nemes anyától, vagy pedig nemes feleséggel rendelkező férfiak voltak, akik egy igen különleges jogállással bírtak, és jellemző volt főleg a Balaton felvidéken az ő közösségtudatuk és létük. Az anyakönyvi kutatások az egyébként teljesen megegyezik a közrendű családokéval, ugyanúgy szerepelnek az anyakönyvben, csak általában egy megjelöléssel, ahogy említettem. És nagyon fontos, hogyha tudjuk, hogy mondjuk nemesi származásúak vagyunk, mert fennmaradt mondjuk a családunkban, akkor is, hogyha nincsen konkrét családfánk, akkor nem érdemes másik irányba elmenni és egyből a címert, meg adománylevelet keresni, vagy egyéb nemesi iratok után indulni. A legfontosabb az, hogy legyen egy családfa, amire fel lehet fűzni azokat a dokumentumokat, azokat a további levéltári forrásokat, amelyek megerősítik ezt a származást. Hogyha a kutatásban, az anyakönyvi kutatásban elakad a kutató, egy nemesi ágnak a kutatása során, akkor érdemes bevonni a további forrásokat, és akkor mindjárt ezzel mennénk tovább. Most az anyakönyvekből mutatnék egy-két példát, ez Szent Király Szabadjának az anyakönyveiből egy keresztelési anyakönyvnek, református anyakönyvnek egy részlete. 1825-ből szépen látható, hogy nemes Tihanyi Kis János és nemes Bétek Juliánának a József nevű fiát keresztelték, alatta nemes Simon Péternek, és egy közrendű felesége van, Köncör Zsuzsanna, alatta egy közrendű apától, Eszes János, ökör pásztornak, és nemes Szabados papsárának a gyermeke. Tehát nagyon szépen látható, hogy ki a nemes, és ki nem. Itt azért sokszor a lelkész meg a pap szokott hibázni, tehát előfordulhat az, hogy csak elfelejtették a nemesi titulust, jogállást feltüntetni, és később mondjuk előfordul. Ilyenkor szükséges az, hogy körültekintően kutasson mindenképpen. Házassági anyakönyvnél szintén Szent Király Szabadján reformátusoknál ugyanez látható, szépen magyarul nemes Cseh Ferenc, összeházasodott nemes Béndek Istvánnak a lányával, Juliannával, illetve egy nemes harangozó nagy párt, özvegyember, aki pedig egy nemtelen veszprémi lakosnak, Jutor Ferencnek a Zsófia nevű lányát vette feleségül. És a halotti anyakönyvben pedig itt ezen az anyakönyvi oldalon dobzóknak a nemesek, itt szépen sorban mindenhol látható, lévén, hogy Szent Király Szabadja egy nemesi falu volt, úgyhogy mondhatni többségben volt a lakosságnak a nemesi része. És akkor az anyakönyvi kutatás kiegészítéseként folytathatjuk a nemesi összeírásoknak a kutatásával, amelyek nagyon nagy segítséget jelenthetnek, illetve akár generációkat léphetünk a múltban tovább a családunknak nemesi jogállású ágain. A Veszprém megyei levéltárban, Veszprém vármegyének a nemesi összeírásain közül 1666-os a legrégebbi, és 1846-ban történt az utolsó nemesi összeírás az egykori megye területén. Itt 1818-ig viszonylag adatszegények ezek az összeírások, viszont a személyeket tartalmazzák, tehát nagyon jól megerősítheti akár a kutatásunkat, hogy az adott évben szerepel-e az az ősünk, az a személy, akit kutatunk az adott településnek a nemesi összeírásaiba. Itt általában csak a családfőket, vagy a nagykorú férfiakat tüntették fel, nevet, egy-két esetben életkort, foglalkozást, a birtokának a jogállását, illetve a katonai alkalmasságot tüntették fel. Itt az utóbbit azért emelném ki, mivel a nemesi összeírásoknak az oka, hogy miért is írták össze a nemességet, nagyon sok esetben a nemesi felkelésnek, az inszurekciónak az adatgyűjtése, hogy mégis hány katonai szolgálatra alkalmas személlyel tud számolni a vármegye, hogyha össze kell hívni a felkelést és hadba kell hívni a nemesi férfi lakosságot. Hiszen ugye a nemesi adómentességnek a fejében ugye a nemesi katonáskodásra volt kötelezve. Aztán 1819-től 1846-ig vannak a legprecízebb összeírásaink. Akit érdekel, az majd itt az előadás végén az asztalon akár meg is tud tekinteni ebből egy példát az anyakönyveken kívül, amik szintén ide ki lettek helyezve. Ezek az összeírások, ezek már a szavazati joghoz kötődtek, hogy a vármegyei tisztújításokon, amikor ténylegesen összejött a vármegyének a nemessége, hogy éljen a szavazati jogával, hogy őrőlük egy nyilvántartást vezessenek, hogy ki is az, aki valóban szavazati joggal rendelkezik. Ezekben a vármegyének a teljes nemes férfi lakossága összeírásra került. Itt az újszülöttől, tehát a néhány hónapos csecsemőtől a szagvastjánik mindenkit megtalálunk az összeírásokba. A nőknek hiába voltak nemesek, nem volt szavazati joguk, így ők nem szoktak szerepelni az összeírásokban. A rokoni kapcsolatokat is általában nagyon szépen meghatározták, hogy kinek a fia, unokája, ki szerepelt az előző összeírásban. Tehát nagyon szépen felépíthető ebből a családfa, hogyha éppenséggel az anyakönyvekkel nem boldogulunk, vagy pedig meg szeretnénk erősíteni a kérdéses anyakönyvi kutatásunkat. Gyermekeknek még az életkorát is feltüntették, és legtöbb esetben utalnak arra, hogy mi az a jogalap, amivel a nemességére hivatkozik. Itt akár a címeres vagy adománylevélnek, illetve hogyha más megyéből származik, akkor a Veszprém vármegyei kihirdetésnek a feltüntetése is látható a táblázatokban. A kutatások tehát párhuzamosan ellenőrzés céljából is végrehajtható, illetve láthatjuk, hogy 1666-os teljes vármegyét felölelő összeírásunk is van, ami azt jelenti, hogy 2-3 generációval az anyakönyvek megkezdése előttre is tudunk nyúlni a kutatásunkkal. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon hasznosak. A probléma az, hogy segédletek hiányában szenvednek az összeírások, nagyon kevés az a segédlet, ami alapján el tudunk indulni, és így nagyon sok esetben sok települést és sok összeírást kell átnéznünk ahhoz, hogy a saját keresett felmenőt vagy szemét megtaláljuk. Illetve nagyon sok névegyezés található, és nem akár egy településen ugyanabból a névből előfordulhat akár 4-5 személy is, és semmi azonosítási pont nincs ezekben a jegyzékekben sokszor. ezekre néhány példát is mutatnék. Ez az utolsó 1846-os összeírásnak egy oldala. Látható, hogy nyomtatványra készül, nagyon pontos adatokkal. Itt találhatóak a nemesi személyek, itt a foglalkozásuk, jogállásuk, felnőtt nagykorú, de nem házas gyermekeiknek a neve, itt a kisebb korú nem házas gyermekeknek a neve, és mindegyiknél életkorral, és az előző összeírásokra, illetve a jogalapra hivatkozás is megtalálható bennük. Ez az 1741-es, főleg a nemesi felkelésre vonatkozó összeírása, illetve annak az egyik példánya, szintén egyébként itt egy táblázatos formája megtekinthető, aki érdekli. Kicsit nehezen olvasható, mivel latin nyelven, kicsit régies írásmóddal olvashatjuk a neveket. A lényeg az, hogy itt az életkort is feltüntették, sok esetben a foglalkozást is a nemesi személyeknek. Az, hogy milyen jogállású telkenél. Veszprémben ugye a nemesek szinte mind kizárólag püspöki jobbágyi telken éltek. Tehát egyházi szolgálatban álltak, és utána pedig azt írták le, hogy alkalmasak-e a hadviselése, anyagi, illetve fizikai egészségi állapotok alkalmas-e a katonai szolgálatra. Szerintem ez egy 1715-ös összeírása szintén Veszprém városnak. Látható, hogy igazából a neveknek a felsorolása van, és csak a tisztségviselőket sorolják fel, hogy például az alszolgabíró, illetve a főszolgabíró neve mellett szerepel a latin hivatalnak a megjelölése. És a legrégebbi összeírásból szintén Veszprém városnak az oldala, itt látható, hogy veszprémi nemesek, egyébként ez magyar nyelvű, itt pedig ez egy nemesi adó összeírás volt, a vármegyének a házi pénztárába adóval tartoztak a nemesek, tehát nem volt teljesen igaz ez a képzett talán, hogy nemesség az teljes mértékben adómentességben élt. A közlemességnek a nagy része az a házi pénztárba, illetve az alsó szegényebb rétegek a házi pénztárba kötelesek voltak fizetni. És itt ezek a számok a sorok végén, a nemesek neve után, az mint hogy hány dénár adót fizetett. Hogyha az összeírásokat is felhasználtuk, akkor utána, hogyha sikerült a 18. század első felébe visszavezetünk a családfánkat, és ténylegesen be tudjuk azonosítani, hogy milyen nemesi személyek éltek a 18. század első felébe, akkor a nemességvizsgálatokat tudjuk felhasználni, amelyek nagyon gazdag forrást jelentenek a kutatásban. Veszprém vármegyében a nemességvizsgálatok a törökkor után a nemességnek a joggyakorlásának az igazolására 1713 és 67 között történtek több szakaszban, és itt a személyeknek a nevét, illetve a lakóhelyét érdemes beazonosítani, és ez alapján tudjuk a nemességvizsgálatot is hozzákötni, mivel nagyon sokan például voltak például Veszprém megyében is Kovács, Szabó, Tóth, stb. Nevekkel, amikből rengeteg nemes igazolta a nemességét ebben az időben, és ha nem tudjuk személyre, illetve településre szűkíteni a keresésünket, akkor tévútra mehetünk, illetve félreviheti a kutatásunkat. A jegyzőkönyvek azok lényegében egy negyed oldalas bekezdést tartalmaznak általában, azonban ebből megismerhető, hogy mivel igazolja az adott személy a nemességét, hogy akkor a rendelkezésre állt a címeres vagy adománylevél számára, annak mikor volt Veszprém vármegyében a kihirdetése, tehát hogy Veszprém vármegyében gyakorolhatja a kiváltságokat és a nemesi jogállását, illetve hogyha már akkor se volt a birtokukban, illetve a tudatukban adománylevél, akkor sok esetben a kiváltságos létnek a régi gyakorlását is elfogadták, tehát hogyha a helyi idős embereket megkérdezték, és ők azt mondták, hogy bizony az apja, a nagyapja, meg a dédapja is már nemes ember volt, részt vett a felkelésekben, török ellen harcolt, ott volt Buda visszavételénél, akkor ezt általában el szokták fogadni. És ezek a tanúvallatások egyébként a nemességvizsgálatok, jegyzőkönyvekhez tartozó iratokban szinte kivétel nélkül fennmaradtak. Tehát ezek az 1700-as évek első felében, közepén történt tanúvallatások, a helyi időseknek, illetve a szomszédfalvak öregjeinek a kikérdezése, ezek szép magyar nyelven elérhetőek és kutathatóak, és nagyon sok adatot, és akár ilyen néprajzi érdekesebb adatokkal is szolgálhatnak. Ezekben az igazgatókban sokszor akár a címeres vagy adománylevélnek a szövegmásolatát is megtaláljuk, ami szintén olyankor nagy segítség, hogyha az eredeti vagy elpusztul, nincs levéltárban, nincs tudomásunk arról, hogy fennmaradt volna. Anyakönyvi kivonatokkal is igazolhatták ezekben az igazgatókban a nemességet. Ez általában, hogyha 19. században általában más megyébe költözött családtagok szoktak kérni igazolást, hogy a másik megyében gyakorolhassák a kiváltságaikat. Nagyon sok esetben birtok levelekkel, perlevelekkel, osztálylevelekkel, stb. Végrendeletekkel igazolták a kapcsolatot egy-egy nemesi családtag, illetve címerszerzővel kapcsolatban. Kutatásnak a segédleteit nálunk a Veszprém megyei levéltárban cédula katalógus áll rendelkezésünkre, ami a 20. század elején készült. Egyrészt a nemességvizsgálatokkal kapcsolatban, alapvetően a jegyzőkönyvekhez kapcsolódik egy családnév alapú, tehát családnévre tudunk keresni az alapján beazonosítani a személyeket, illetve a kihirdetett nemesekkel kapcsolatban is létezik egy cédulakatalógusunk, illetve már kortárs segédleteket is készítettek, általában betűsoros családnév mutatókról van szó. Itt a nehézség az, hogy a forrásoknak a túlnyomó része az latin nyelvű, és teljes fordítások azért igen komoly latin nyelvismeretet vagy szaktudást igényel, viszont hogyha nem nagy terjedelmű forrásokról van szó, ilyenkor akár érdemes profikat megbízni, hogyha fontos számunkra mondjuk annak az iratnak a tartalma. És akkor itt mutatnék néhány példát ezekből. Ez Somlóvásárhelynek a nemességvizsgálati jegyzőkönyvéből egy oldal, szintén saját felmenőnek az igazolása, egy Fekete András, aki Péter fia, Istvánnak az unokája és Mihálynak a dédunokája, ő igazolja, hogy II. Miksától 1559-ben nyertek adományt. És ehhez kapcsolódóan a levéltárunkban található egy nagyon szép, több példányban fennmaradt és magyar nyelvű tanúvallatás, ahol a helyi időseket kivallatják. Sajnos a szép cikornyás írásmóddal nem látszik, de nagyon szép magyar nyelvű szövegről van szó, amelyben igazolja a nemességét. És akkor címeres és adománylevelekről csak néhány szót. Ezeknek a felelhetősége vagy a levéltárakban található az eredetieknek, vagy sajnos magántulajdonban is lehet rengeteg ezek közül. Nagyon sokat bevezettek a királyi könyvekbe, amelyek a kutatása már internetes adatbázison keresztül elérhető, illetve a vármegyei közgyűlési iratokban, nemességvizsgálati iratokban, illetve még a káptalan hiteleshelyi jegyzőkönyveiben, irataiban is feljegyezhették teljes szövegmásolat formájában az adott címeres és adománylevéleket. Ez a szép címeres levél, ez Torkos Jakab pápai nemesnek, a református püspöknek, az édesapjának az 1722-es nagyon szép III. Károly királyunktól nyert címeres levele. Itt az én ősömnek az 1559-es adományának a rögzítése, aki szigetvári végvári lovaskatonaként nyert egy társával Baranya megyében török által megszállt területre birtokot, aminek valószínűleg sok hasznát nem látta, mivel néhány évvel később másra szálltak át ezek a birtokok. És akkor itt csak az első oldala, a Balaton felvidéken kiterjedt és ma is élő Antal családnak, amiből egyébként Antal József egykori miniszterelnökünk is származik, az ő nemességvizsgálati irataiba teljes szövegét belejegyezték, itt a Leopoldusszal, Lipót királynak az 1668-ban kelt adománylevelének a szövegét, amelyben még címerleírás is található, sajnos teljes latin nyelven. szakirodalomról ejtenék még néhány szót. Rendkívül gazdag, viszont sok esetben hiányos nemesi szakirodalom áll rendelkezésünkre. Két nagy sorozatot emelnék ki, ami alapvető munka, hogyha a kutatásunkat szeretnénk egy kicsit megerősíteni, utána olvasni országos nemesi monográfia sorozatok Nagy Ivánnak az 1857 és 68 között készült 13 kötetes munkája, illetve a későbbi, ennek a mondhatni javítása Kempelen Bélának a 20. század elejé magyar nemes családok 11 kötetes sorozata. Ezen kívül a folyóiratok közül mindenképpen a Turult emelném ki, amely a mai napig működik 1883-tól, Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak a közlönye, és teljes egészében a tavalyi évig interneten elérhető, kereshető. Ezen kívül nagyon sok megyei nemesi monográfia született, főleg a rendszerváltás óta. Kiemelném Szuha Márton genealógusnak a monográfiáit. Itt az asztalon egyébként ebben a könyv toronyban látható több is az ő munkái közül. Ő Liptóvár megye nemesi családait, Bács-Bodrog megyét, Nyitrát, Vasvár megyét, felvidéki nemesi családokat dolgozta fel, rendkívül alapossággal, címerrajzokkal, családfaábrákkal. És szintén kiemelném akár az erdélyi származásoknak a segítésére a székely nemesi családok egy négy kötetes sorozatát. De felsorolásra nincs is lehetőség, annyi vármegyei, illetve megyei nemesi monográfia született az idők során. Még a címerekkel kapcsolatban kiemelnék két munkát. Szintén digitálisan már ingyenesen hozzáférhető a német nyelvű Siegmacher Swachtanbuch. Ebből is egy eredeti példány, akár hogyha valakit érdekel, akkor itt szemléltetésként megtalálható, megtekinthető az asztalon. Illetve 1913-ban kezdték el Magyarország címeres könyvét nagyon szép színes ábrákkal, amely munka sajnos megakadt, és csak A-tól C betűig tartalmazza a családokat, viszont interneten letölthető és bárki számára hozzáférhető. Ezekről az említett nagyobb munkáknak az első köteteinek a címlapjairól vetítek csak néhányat. Kempelen Bélának, Turulnak az 1883-as első kötete, a Siegmacher-nek a magyar címlapja, illetve ez a címeres könyv 1913-ból. És hát tovább nem részletezve, és az előadásomat is befejezve, csak néhány kitekintést, hogy ha a következő előadásokat is meghallgatják, akkor következő kiegészítő levéltári források szinte minden esetben a nemesi kutatást is elősegíti, és ahogy a közrendű, ugye a nemesi hősöknek a felkutatására is segítséget jelenthet. Így a kutatásoknak a lehetőségei azok szinte végtelenek, mondhatjuk. Az 1848 előtti vármegyei iratoknak szinte minden egységében találhatunk olyat, ami a saját családtörténeti kutatásunkat segítheti. Ezen kívül a peres ügyek kapcsán kiemelném a vármegyei törvényszéknek a peres iratait, amelyek már a 17. századtól rendelkezésünkre állnak. Káptalani hiteles hely, amely a 17. századtól a közjegyzői feladatkört látta el, tehát minden ilyen ügyben, főleg nemesi családoknál nagyon sok eséllyel találhatunk benne dokumentumokat. Ezen kívül kiemelném, hogy országos, megyei és egyházi összeírásokat is érdemes nemesi ősök esetén is megnézni, mivel nagyon sok esetben az adózók között és a közrendűek között megtaláljuk a nemesi származású, nemesi jogállású személyeket is, különösen az interneten elérhető 1715-ös és 20-as országos összeírások tartalmaznak nagyon sok nemesi személyt, akik mondjuk később igazolták a nemességüket, és akkor még nem tudták igazolni, és így a közrendűek közé lettek besorolva. De mondjuk lehet, hogy 10 évvel később pedig már nemesi jogállást gyakoroltak. Ezen kívül családi és magánlevéltárak iratai, és helytörténeti szakirodalom, település monográfiák, és sorolhatnám, hogy miben lehet még a nemesi ősöket felelni. Ezeket viszont a következő kollégáknak az előadásaiban fogják majd részletesebben hallani. És köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és a türelmüket. Van lehetőség kérdésekre, illetve akár itt az anyakönyveknek a megtekintésére. Annyit szeretnék csak előtte elmondani, hogy az előadás sorozatunkban a soron következő előadás az nem jövő hét csütörtökön lesz, erre felhívnám a figyelmüket, hanem egy hét kihagyással november 7-én Nagy Balázs Vince kollégám folytatja a kiegészítő levéltári forrásoknak az ismeret terjesztő bemutató előadásával. Köszönöm szépen!